Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Müller Cecília, megbízott országos tiszti főorvos. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, mezinfostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérheti. Kezét csokorom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, üdvözlöm Önöket.
Köszönettel megkaptuk az 5. heti járvány jelentést. Ez most az influenzának melyik szakasza? Fölfele megyünk még, vagy már a tetőn vagyunk?
Egy picit még fölfelé erőlködik a járvány, azt kell, hogy mondjam, ez a fogalmazás nem véletlen, hiszen látjuk már azért az alagút végét. Úgy tűnik, hogy az emelkedésnek az üteme, a mértéke egy picit most már gyengébb, már megtorpant. Az előző héten észleltük, hogy egy 70%-os emelkedésnek voltunk tanúi a korábbi héthez képest, viszont most már csak egy 20%-os emelkedés van az ország egész területére nézve. Ugyanakkor látjuk, hogy egy megyében, Nógrádban már elkezdett csökkenni az influenza-szerű megbetegedések száma, 3 megyében pedig már megtorpant az emelkedés. Tehát úgy vélem, hogy talán még 1-2 hét, akkor tetőzik a járvány, és attól kezdve úgy vélem, hogy csökkenni fog a megbetegedéseknek a száma.
Milyen az influenza járvány kirobbanásának a jellege? Egyszerre üti fel a fejét az ország különböző pontjain, vagy valahonnan egy gócból indul és onnan terjed? Mi a jellege?
Jellemzően több területen, tehát az egész ország területén tapasztaljuk nagyon rövid időn belül egyidejűleg. Ez azért van, mert maga az influenza megbetegedés egy légúton terjedő vírus okozza a megbetegedést, és ezért szezonális jellegénél fogva őszi-téli időszakban következik be évről évre, sajnos ugye ismerjük az influenza szezonnak a természetét, és alapvetően egy-egy közösségben kezd el terjedni, hiszen éppen a légúti terjedési mód az, ami elősegíti azt, hogy egy beteg sok másik fogékony szervezetet meg tud betegíteni rövid időn belül, hiszen köhögéssel, tüsszentéssel terjed légúton. Természetesen nem kizárt, és ezért hívjuk mindig fel a figyelmet a fokozott fertőtlenítésre, kézmosásra, tárgyaknak a tisztítására, mert ettől függetlenül tárgyakkal, érintkezéssel is terjedni tud, de ez egy másodlagos terjedési mód.
Mit csinál az influenza kórokozó, amikor éppen nincsen járvány? Alszik valahol?
Akkor a másik féltekén dolgozik, ugyanis ez egy tipikusan szezonális megbetegedés. Tehát említettem, hogy őszi-téli időszakban kezd terjedni.
De mindig itt van,
és
maga
terjed,
velünk?
Valahol van, tehát valamilyen mértékben jelen van az influenza vírus természetesen, mint ahogy a többi más kórokozó is jelen van, csak az életképességéhez, a terjedéséhez nem optimálisak a körülmények. Egy nyári nagy melegben influenzával nem találkozunk.
Vagy nagyon-nagyon nagy téli hidegben, akkor se?
Nagyon téli hidegben, igen. Tehát az azért nem igaz, sokszor hallom és kérdezik is, hogy egy nagyon markáns hideg az gátolja a terjedést. Én azt gondolom, hogy ez egy másodlagos tényezőként esetleg figyelembe veendő, de nem ez az elsődleges. Tehát ha jelen van, ha szezon van, sok megbetegedés van, akkor nem az időjárás befolyásolási tényező az egy elenyésző szempont ilyen szempontból.
Járványban az influenza erősebb, vagy mi vagyunk a gyengébbek az évnek erre az időszakára?
Azt hiszem, hogy mind a kettő igaz. Tehát a szezonalitása, a vírus életképességének a szezonalitása az egyik tényező, a másik pedig az is egy nagyon fontos tényező. Maga a járvány az 3 tényezőtől függ, hogy kialakul-e. Kell egy kórokozó, egy terjesztő közeg, és kell egy fogékony szervezet. Ha a 3 közül bármelyik is hiányzik, akkor nem jön létre a fertőződés, nem jön létre járvány. A kórokozó itt van, a terjesztő közeg ebben az esetben jellemzően a levegő és illetve a cseppfertőzés, köhögés, és a fogékony szervezet is sajnos jelen van, hiszen valamilyen szempontból a téli időszakban mindnyájan fogékonyak vagyunk, természetesen vannak közöttünk olyanok, akik nagyobb kockázatnak vannak kitéve, akár egy meglévő betegségük, akár az egészségi állapotuk, akár egy fiziológiás élettani állapotuk, mondjuk egy várandóságuk okán. Ők magasabb kockázatot hordoznak ilyen szempontból.
Látszik a jelentésből, hogy a járvány kiindulási pontjai, gócai azok kisközösségek, óvodák, bölcsödék, iskolák.
Igen.
Ez miért van? Mert együtt vagyunk ott sokan?
Így van. Ennek főképpen ez az oka. A gyerekeknek a higién és szokásai, a higién és ismeretei nem olyan fejlettek még.
Szájukba veszik a kezüket, mi kis kevesebb szerveztük a szájunkba a kezünket.
Hát például, ez az egyik oka, és nyilvánvalóan nekik még tanulniuk kell ezeket a szokásokat, és az, hogy sokan vannak egy közösségbe, egy légtérbe, tehát egy tüsszentéssel gyakorlatilag nagyon sok kisgyerek kitett egy ilyen vírusfertőzésnek. Ezért is szoktuk javasolni azt, hogy nyilván a megfelelő szabályok betartásával, hogy még megfázzanak a gyerekek, gyakran szellőztessünk. Tehát maga a légtér is, próbáljuk meg a légteret vírus szempontjából valahogyan tisztítani, csökkenteni a vírus partikuláknak a számát.
Más országokban nagyon gyakori a különböző szájkendő variációk használata. Nem akarom a gyerekekre rákényszeríteni, de ez működőképes lehet. Tehát a vírus az nyilván kisebb, mint a kendő bármilyen picike luka is. Ha akar, kibújik rajta, nem?
Igen. Tehát a sima sebészeti szájmaszk, vagy amit vásárolunk esetleg a gyógyszertárakban, az a szájkendő az nem alkalmas. Arra alkalmas, hogy magát a cseppet ne szórjuk szét, mert ugye a cseppekben utazik a vírus, tehát valamilyen fokú védettséget a másik részére ad, tehát nem terjed, nem prüszkölünk bele a levegőbe.
Ne tudjak 6 méterre elprüszkölni, viszont, mert nagyjából annyi, olyan messzire megy el egy tüsszentés.
Ez ilyen módon azért jelent védelmet, és akár hatékony lehet. Természetesen a gyerekekre ez egy olyan hordási többletterhelést jelentene, hogy a gyakorlatban úgy gondolom, hogy ez nem egy járható út. Viszont a vírus ezeken a hagyományos szájkendőkön, ezeken át tud menni simán. Tehát ez egy olyan pici partikula, hogy csak bizonyos típusú biológiai kóroki tényezőkre szabott szájkendő nem tud átmenni rajta. Ezeket viszont a hétköznapokban nem használjuk.
Említette a jelentéseket. Ez milyen gyakorisággal történnek a jelentések? Mert a jelentésben lehet olvasni, hogy kétféle jelentéstípus is van.
Tulajdonképpen a jelentés az egy nagy rendszer. Egy influenza figyelő szolgálatot működtetünk országszerte. Ez azt jelenti, hogy minden év 40. hetétől elkezdi a működését a szolgálat, és egészen következő év 20. hetéig tart. Kijelölt házi orvosaink jelentik, az előző héten hozzájuk klinikailag influenza-szerű tünetekkel hozzáfordulóknak a számát. Ebből következtetünk az influenza aktivitásra, tehát hogy mennyire van jelen, és mennyire terjed. Ugyanakkor az orvosaink közül vannak olyan úgynevezett sentinel őrszem orvosaink, akik a klinikailag influenzának diagnosztizált beteg torkából laboratóriumi vizsgálatra mintát vesznek. Ebből viszont már direkt vírus kimutatással tudjuk tapasztalni, mérni, beazonosítani azt a típusú vírust, ami valójában okozza annak a betegnek a megbetegedését. A másik, amit ön említett, az tulajdonképpen diagnosztikus vizsgálatok, tehát a fekvőbeteg intézmények, illetve más egészségügyi szolgáltatók, hogyha a diagnózis felállításához szükségesnek vélik a laboratóriumi vizsgálatot, akkor beküldik a laboratóriumi vizsgálatra a mintát, hogy kvázi igazolják az ő felállított diagnózisukat. Ezért van párhuzamosan egymás mellett tulajdonképpen ez a két rendszer.
Minek megvizsgálni, hogy a már létező betegséget melyik vírus okozza, akkor már nem veszett fejszennyele az egész? Hát már úgyis betegek vagyunk és szenvedünk.
Igen, azt gondolom, hogy a beteg szempontjából feltétlenül indokolt tudni, hogy mi az ő betegségének a kóroki tényezője. Tehát a kezelés az orvosi ellátás szempontjából nyilvánvalóan nem mindegy, hogy milyen betegséggel állunk szemben, hiszen az ő kezelése, ellátása az attól függ.
De két influenza vírus törzs variáns között is van különbség az ellátás szempontjából. Az A-t másképp kell ellátni, mint a B-t, ha már beteg vagyok, és pont ugyanúgy érzem magam.
Nem, nyilvánvalóan ebben nincs különbség, hanem esetleg egy másik, harmadik, negyedik típusú kórokozó. Ugye, amikor a mintát vesszük, akkor még nem tudjuk azt sem, hogy egyáltalán influenzáról beszélünk-e. Azért szoktunk mindig úgy fogalmazni, és ez lehet, hogy egy kicsit most megvilágosodik a kedves hallgatók előtt is, hogy influenza-szerű megbetegedéseket jelentenek, mert klinikailag annak látszik. Tehát agyoncsapott, magas láza, hirtelen kezdődő betegség, ágynak esik, végtag fájdalom. Na most ezeket a tüneteket nem feltétlenül és nem csak kizárólag az influenza vírus tudja okozni, mint ahogy látható a jelentéseinkből is, más egyéb légúti vírusok, netán baktériumok is okozzák ezeket a megbetegedéseket, és ebből adódóan a kezelés teljesen más.
Az influenza az tulajdonképpen egy következmény betegség? Ez az elesettség, agyoncsapottság, szörnyű érzés, vagy ez egy külön betegség az influenza?
Ez egy önálló betegség. Önálló? Így van. Ezek, amiket elmondtam, ezek a tünetei. Tehát így kezdődik, és ebből gondol a gyakorló orvos arra, hogy nagy valószínűséggel egy influenzás megbetegedésről van szó.
Az influenza gyógyítható, vagy csak kezelhető?
Vannak antivirális szerek, tehát ezek vírus ellenes szerek, amelyeket csak bizonyos esetekben jellemzően súlyos, vagy várhatóan szövődményes influenza megakadályozása céljából vetnek be a klinikusok. Ezeket a szereket jellemzően fekvőbeteg intézményekben, akár intenzív osztályokon alkalmazzák, amikor tényleg életmentő lehet egy ilyen gyógyszer. Alapvetően a mindennapokban, a hétköznapokban az influenza megbetegedésre vírusellenes szereket nem használunk.
Az influenza, ez egy veszélyes betegség?
Veszélyessé válhat, és veszélyes tud lenni. Említettem a beszélgetésünk elején, hogy az a bizonyos fogékony szervezet, ami az nagyon különböző tud lenni, tehát különböző életállapotban, élettani helyzetben vagyunk, különböző betegségekkel vagyunk megáldva, és ezért különböző az esélyünk a megbetegedésre is, és főképpen a szövődményekre. Tehát egy influenza megbetegedés, noha roppant kellemetlen, és bizony leveri lábáról az embert, de egy általában egészséges szervezetet megtámadva tulajdonképpen néhány nap, egy hét alatt lezajlik, szövődménymentesen gyógyul. Ezzel szemben, aki kockázati tényezőkkel bír, és a szövődményeknek sokkal inkább ki van téve, mondjuk krónikus betegségben szenved, légúti beteg, asztmás, cukorbeteg, szívérrendszeri vesebeteg, vagy éppen várandós, tehát az élet állapotánál fogva kitett annak, hogy szövődményesen gyógyul az influenzája, vagy akár bizony sajnos meg kell, hogy említsük azt, hogy halálos kimenetelű is lehet, no, őket kell rendkívüli módon megvédenünk, hogy egyáltalán ne is betegedjenek meg, mert rájuk nézve egy megbetegedés sokkal magasabb kockázatot jelent, mint hogyha egészséges szervezetet támad meg a vírus.
Lehet-e valahonnan előre tudni, hogy a következő influenza járványban aktív vírusok, azok kikre, milyen csoportokra lesznek veszélyesek? Mert az a járvány még nem jött el, csak a tavalyi zajlott le.
Az influenza vírus kockázatának tulajdonképpen mindig ugyanazok a csoportok vannak kitéve. Tehát maga a vírusnak a természete az, lett légyen akármelyik fajta is támad éppen abban a szezonban. Kockázati szempontból mindig azok a csoportok viselnek magasabb kockázatot, akiket említettem az előbb is.
Hogyan működik az influenza következő évi szezonra való védőoltásának kifejlesztése? Mi ennek a logikája, amikor még csak azt látják, hogy az előző évben milyen volt, de nem tudják, hogy a következő évben milyen lesz, de a készleteket már be kell tárazni, mert amikor itt a járvány, akkor már nincs értelme dolgozni vele.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és bizony nehéz feladat is. A következő évi oltóanyagban lévő komponenseknek a meghatározása. Ezt az Egészségügyi Világszervezet és az Európai Gyógyszerügynökség tervezi meg, és tulajdonképpen ők mondják ki a végső döntést, hogy milyen komponensekből álljon a következő évi vakcina. Mégiscsak van egy megközelítési lehetőségünk, már részben én is említettem.
A másik földrészen dúló?
Úgy van. Tehát amikor nálunk tél van, és most nálunk szezon van, akkor mi gyűjtjük az információt tulajdonképpen a másik földrész számára, és ugyanúgy ők számunkra. Tehát nagy valószínűséggel igyekszünk megközelíteni, hogy mely típusok cirkulálnak, melyek keringenek. Azokat tulajdonképpen idézőjelben várjuk ide, mert természetesen nem várjuk, de jönnek.
Fegyverkezünk ellenük.
Fegyverkezünk ellenük, és nagy valószínű, az a cél, hogy minél nagyobb valószínűséggel megbecsüljük, előre lássuk azokat a törzseket, amelyek nagy valószínűséggel a következő szezonban támadni fognak, és azokat a komponenseket tegyük az oltóanyagba, mert így sokkal nagyobb a találati arány, hiszen akkor védettséget fog produkálni. Azt kell, hogy mondjam, az idei szezonban rendkívüli szerencsénk van a tudás mellett, mert azért itt mindig van egy bizonytalansági tényező természetesen, hiszen olvashatjuk hétről hétre a jelentéseinkben, hogy jellemzően szinte 99%-ban az A-típusú törzs dominál, amely mindegyik oltóanyagban két komponenssel jelen volt az idei szezonban. Tehát aki az idén oltakozott, az nagy valószínűséggel védetté is vált.
Elméletileg be lehetne oltani egy teljes veszélyeztetett közösséget? És akkor elméletileg el lehetne érni azt, hogy abban az évben az adott országban ne legyen influenza járvány?
Nagyon-nagyon magas átoltottság lenne ehhez szükséges, hiszen maga a vírus jellemzői, a rendkívüli változékonysága, a légúton történő terjedése és az egyéb körülmények azt tennék szükségessé, hogy ahhoz, hogy egy teljes járványt kivédjek, hát messze 80% feletti teljes populációs átoltottságra lenne szükség. Talán akkor lenne esély.
És csak a veszélyeztetett közösségeket, mondjuk, nem tudom, hogy a gyerekeknél most ez hogy működik, azt hiszem, hogy őket is lehet influenza ellen oltani. Ha azt elméletileg mindenki megcsinálna az összes óvodába, akkor az óvodákban például nem tudna elindulni a járvány?
Hát én azt gondolom, hogy ez azért túlzás, tehát teljességgel ezt kizárni nem lehet, de nyilvánvalóan kedvezőbb körülmények lennének.
Mennyire vált? Azt említette, hogy változékonyak a vírusok is. Mennyire bízhatunk abban, hogyha a másik földrész nekünk az A ellen kifejlesztette az oltóanyagot, akkor az A, az nálunk is A lesz, és nem A.
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon széles skálán mozog. Tehát ezért szoktuk azt mondani, hogy a védőoltásnak a védelmi szintje az 30-tól 70-80%-ig terjedhet. Tehát valóban össze kell csengeni, és együtt kell működni az összes tényezőnek ahhoz, hogy ténylegesen abban a szezonban a védelmet nyújtsuk.
Hogy tud lépést tartani a védekezés a támadással? A következő szezonra már a variált vírusnak megfelelő oltóanyagot fejlesztik ki? És így tovább mindig mennek előtte-utána?
Igen, igyekszünk utána menni, illetve az egészségügyi világszervezet ezen fáradozik, hiszen az általunk nyújtott adatok, a tipizált törzsek már mennek most jelenleg az egészségügyi világszervezethez és az Európai Gyógyszerügynökséghez, aki még részletesebb analíziseket végez, és ugye nem csak Magyarországról, hanem természetesen a többi környező országból is mennek az adatok, és az ő becsléseik, adatszolgáltatásaik alapján igyekeznek a lehető leginkább megfeleltetni a törzseket.
Említette a beszélgetésünk elején, hogy nem minden magyarországi megyében, helyen ugyanolyan intenzitású a járvány. Ennek mi lehet a magyarázata? Ugyanolyan emberek élnek ott is, mint mi, a vírus is valószínűleg ugyanolyan, mint ami itt támad.
Igen, nyilvánvalóan ez igaz. Nehéz is ezt megmondani, hogy tulajdonképpen mitől függ. Lehet, hogy van egy rendezvény, lehet, hogy van egy nagyszabású esemény, és ott éppen eldurran a lufi.
Koncerten ott van 5000 ember, tüsszent az előadó, influenzás, hát, mindjárt 5000 ember.
Ez így van. Tehát az influenza vírus természete, az természetesen minden megyében ugyanaz, az egész országban ugyanaz. Valószínűleg a körülmények mások adott időszakban és adott szituációban.
Hol közlekednek többen tömegközlekedéssel, ilyen
ezek mind számítanak valóban. Elsősorban itt a közösségekre tudnék asszociálni, mert ott azok terjednek. Abban terjednek a leginkább. Hogyha megnézzük az adatokat, karácsony után, ahogy visszamentek az emberek a munkahelyükre dolgozni, illetve a gyerekek újra elkezdtek iskolába, óvodába, közösségekbe járni, rögtön felfelé íveltünk, előtte mérsékelt volt, és az ünnepek alatt meg ugye hát szinte nem is volt mérhető, nem is nagyon volt adatszolgáltató, az emberek otthon voltak, és ezért nem volt olyan körülmény, nem volt olyan közeg, nem volt optimális a vírus számára, hogy tovább tudjon terjedni.
Van-e abban valami igazság, a megfigyelések alátámasztják el, hogy az influenza járvány nem minden évben okoz ugyanolyan intenzitású megbetegedéseket, mert mindenkinek van ismerőse, aki a tavalyit nagyon rosszul viselte, a tavaly előttit meg nem olyan nagyon rosszul viselte, de mind a két évben influenzás volt.
Nyilvánvaló. Tehát ebben vannak szubjektív elemek is, hiszen hogyha megbetegszik valaki, akkor azt ő nagyon rosszul éli meg. És ehhez is hasonlíthatja tulajdonképpen a lefolyásokat, de vannak nyilvánvalóan objektív dolgok is. Most az idei szezonban azt hallom a klinikusoktól, hogy egy kicsit tovább tart a lefolyása, elesettebb, kicsit magasabb láz van, és tényleg olyan a klinikai lefolyás is, mint maga a vírus, bizony nagyon változékony.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Müller Cecília, megbízott országos tisztifőorvos az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.